Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és kedves, azt mutatom, a lelki barátomat. A valóságban nagyon ritkán találkoztunk, de azért él bennem egy-két olyan élmény. A Kurzió egy kirándulása, egy bekötött példista lelki nap, ami nagyon élénken él bennem. Szeretném, ha megismernék őt. Én is keveset tudok róla, megmondom, a lelkét jobban ismerem, mint az életét, az útját. Hát kíváncsi vagyok, hogy ő hogy mutatkozik be, vagy mit mond el magáról.
Szeretettel köszöntelek téged, és kedves hallgatókat. Púlus András vagyok, 45 éves Szentendrén élek feleségemmel és három gyermekünkkel. Közgazdász vagyok, és hát egy katolikus családban nevelkedtem, ahol tulajdonképpen a anyatejjel együtt érkezett a vallás és a templomba járás és az egyház szeretete, ami sok mindenben megmutatkozott, és sok kedves élmény és emlék és lelkület köt ezáltal a családomhoz. Szüleim hamar elváltak, így aztán igazából a édesanyám mellett a családunk többi tagja vett minket a szárnya alá, így hát azt kell mondjam, hogy a nagybátyáim és a nagymamám nagyon fontos szerepet töltöttek be az életemben. Szegeden éltek, és meghatározó élményeim közé tartozik a szegedi óvodás évem, majd általános iskolába is jártam oda, és hát igazából az drága nagymamám hat unokája közül én lehettem az, akire azt mondta, hogy hát ezt a gyereket egyházi gimnáziumba kell adni, hogy ember faragjanak belőle. És tulajdonképpen neki köszönhetem azt, azt gondolom, hogy a Pérista gimnáziumba járhattam.
Jaj, egy picit ne szaladjunk ennyire. Picit egy ilyen nagymamáról, vagy arról az óvodai, vagy iskolai élményről, ami meghatározott. Mi határozott meg?
Nagymamám volt a családnak a tűzhelye. Ő volt az, aki körül mindenki összegyűlt. Hatalmas szeretet volt benne, és rengeteg energia. Hát ezt ő mindig ránk zúdította. Sokszor, legtöbbször szeretettel, aztán egyszer-kétszer tenyérsuhogtatások és
szigorúbb szeretettel.
Szigorúbb szeretettel. De mindig azt éreztem benne is, illetve a nagybátyáimban is, hogy ők apa helyett apák szeretnének lenni, és valójában ezt felnőtt fejjel kezdtem ezen gondolkodni, de hogy ők nem azért akartak apák lenni, szigorúak, vagy gyengédek, vagy szeretők lenni, hogy ők a saját rátermettségüket így megmutassák, hogy a saját gyermekeik mellett még engem is tudnak hát terelgetni, hanem azért, mert hogy ők tulajdonképpen egy közösség voltak, és így összekapaszkodtak, megfogták egymást így csuklónál fogva, és egy ilyen védőhálót hát vontak körém és a bátyám köré, és egyszerűen szeretni akartak minket. Hát persze ezt gyermek fejjel, 8-10 éves fejjel, sokszor másként éltem meg, de most, hogy ahogy ők már idősödnek, és én is, van rá lehetőség, hogy erről így néha őszintén beszéljünk, és ők is érzékenyülnek, és jó ezeket az éveket így fölidézni.
Olyan jó, hogy ezt mondtad, mert Mária rádióban, és de más helyeken is van, sokat hallok most az apa szerepéről, mennyire fontos. Az édesanyákról sokat beszéltek már, de most előkerült, hogy mennyire fontos az apa, hogy mennyire kell föl egy fiú gyereknek, hogy legyen apja. És a másik, ami innen megfogott ebből, hogy a közösségről beszéltél, hogy ott még fogták a családok egymás kezét. És a nagymamák szerepéről, hát én is emlékszem, hogy nekem is a kulcs a nagymamám volt.
Nagyon fontos. Tehát, hogy tényleg én azt gondolom, hogy minden nagymamát és minden déd nagymamát nekünk is a tenyerünkön kellene hordozni, hogy minden egyes percért, amit ők velünk, vagy a mi gyermekeinkkel töltenek, azt tényleg szívünkbe zárni. Nekünk is van egy dédink, aki a feleségemnek a nagymamája, mi gyermekeinknek a dédnagymamája. Fantasztikus asszony, de testileg szegény, már egyre gyengébb, de a szelleme, lelke az kristálytiszta, és hát hihetetlen örömmel mennek a gyermekeink, akik már 2-20 éves, egy 16 éves kamaszfiam, egy 22 és egy 20 éves lányom van, de olyan örömmel mennek őt ölelgetni, és szeretgetik őt, hogy ez nekünk is így jól eső érzés.
Hát Isten áldja meg a nagymamákat, és a szülők mentségére akarom mondani, én is már nagyszülő vagyok, azért egészen más, amikor teljesen oda tudsz fordulni, tehát kilépsz már a úgynevezett nagybetűs dolgos hétköznapokból, a mókuskerékből, és rácsodálkozol, talán a saját gyerekeinkre nem tudtunk annyira figyelni, mint most az unokákra, és aztán ezt az unokákra én is látom, hogy mennyire jó esik nekik, és szeretik. De én nem egy ilyen családi körben öltem fel, hanem elég magányosan meg árván, de jó lehet egy ilyen családi közösség, ahol így egymásra, hogy te mondtad, csuklóját fogják, és segítik.
Nagyon, nagyon fontos, és nagyon jó leső érzés az, hogy heten vagyunk unokatestvérek, de hogy a gyerekeink is, akik más unokatestvérek, ők szinte testvérként szeretik egymást is, és olyan jó érzés egy-egy ilyen nagyobb családi eseményen, mint nemrég volt nyáron egy esküvő, látni, hogy ez a 10-15, hát már leginkább fiatal, vagy már felnőtt, ahogy örülnek egymásnak, és ahogy tényleg pillanatok alatt ott folytatják, ahol lehet, hogy csak fél éve találkoztak, de hogy ők szeretni tudják szinte testvérként egymást.
Hát ilyen sokat jelent a minta, meg a kapcsolat. És Jézus is azt mondja, hogy a legfontosabb az Isten és az emberekkel való személyes, belsőséges kapcsolat. Akkor most a piaristák, akkor amit a nagymamád mondott, akkor bekerült egy újabb közösségbe.
Igen, ez egy újabb mérföldkő volt.
Kecskeméten, vagy itt jártál
Budapesten. Akkor még ugye a Mikszát Kálmán téren. És ez egy nagyon meghatározó 4 év volt. Nagyon sok ajándékára szintén felnőtt fejjel bontottam ki, tehát hogy 44-en kezdtük a tanévet, ugye csak fiúk. Olyan meghatározó barátságok alakultak ki, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy jó páran olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy nehezen tudnánk egymástól olyat kérni, amire azt mondanánk, hogy most nem.
Tehát úgy, hogy az unokatestvérek néztek, az osztályon belül közösségben is kialakult egy
ankör. És hogy a gyerekeink, tehát hogy itt nem messze Pécelen lakik 2 volt osztálytársam, és egy-egy olyan élményünk volt, hogy eljöttünk hozzájuk így hétvégén sütögetni, mondták, hogy gyertek el, előtte elmegyünk a Szentmisére Pécelen együtt, és ott ültek így sorba a gyerekeink a padba, és egy olyan hihetetlen megnyugtató érzés volt, hogy
büszke voltál.
Büszke, és nyilván a mi barátságunkra is, és arra kohézióra, és tényleg szeretettől átitatott kapcsolatra, ami így köztünk megmaradt az elmúlt mondjuk 25 évben.
De úgy gondolom, egy másik barátság is kezdett kialakulni.
Igen, tehát hogy kamaszfejjel azt a fajta Isten kapcsolatot én picit másként éltem meg, mint most. Tehát nyilván az a fajta rendszer és Krisztus közelség, a hajnali ministrálások alkalmával, az osztálymisék, a kirándulásokon, osztálykirándulásokon való közös imádságokban, az belém égett, még hogyha bizonyos alkalmakat ugye kötelezőként éltünk is akkor kamaszfejjel át. És most így felnőtt fejjel ízleltem azt meg, hogy ezek mindegyike egy hihetetlen, az atyák hihetetlen odaforduló szeretete és önátadása és imádságos lelkületével volt átitatva. Tehát, hogy visszagondolva arra, hogy mi milyen atyai szeretetet kaptunk a szerzetes tanáraink, osztályfőnökünkön keresztül, így át voltunk itatva. Tehát, hogy így példaértékű.
És ki volt az osztályfőnököd?
Görbe László.
Görbe, ó, ismert pianistát.
Azóta is azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak nekünk van nagyon jó személyes kapcsolatunk a tanárúrral, de a szüleinknek is. Tehát, hogy szüleimmel ő rendszeresen találkozik és lelki vezeti őket. Azt hiszem, hogy szinte ugyanazzal a lendülettel, mint 25 évvel ezelőtt. Úgyhogy hát meghatározó 4 év volt, és azt gondolom, hogy a gyümölcsei azok nem csak akkor értek be, hanem azóta folyamatosan. Tehát, hogy ezekben a barátságokban, kapcsolatokban, az én érzékenyülésemben, én azt gondolom, hogy meghatározó szerepe volt annak a 4 évnek.
Abban az időben is már volt az, hogy időnként a pianista diákok találkoztak a patronásokkal?
Hogyne, hát ez sok kedves történet is fűződik ide, és nyilván a közös tánciskolák és az ott kialakuló diák szerelmek, azok azt hiszem, hogy sokunk fiatal szívét megdobogtatták akkor. Kötelező tánciskolára, hát hogy gondol a fiú, hogy de hát akkor az még egy teher, amit
föl kell. Izzadt tenyerekkel, remegött érdekkel. Ismerős, már én nem jártam tánciskolába, de amikor először táncoltam.
Pontosan ez, izzadt tenyere, remegült érdek. De hát ezekre ettől függetlenül nagyon, nagyon nagy szeretettel gondolunk vissza.
De a feleséget nem ott ismerted meg?
Nem, őt később ismertem meg, őt már a főiskolai évek alatt, tehát 92-ben érettségiztem, és...
Igen, mert a szerelemről beszéltél, ez mindjárt összekapcsolta, hogy akkor ugye haladva a korral.
Igen, tehát hogy őt 92-ben ismertem meg, és hát tulajdonképpen a diploma után, és hát én őt rögtön feleségül vettem 96-ban. Ez is egy ilyen érdekes mozzanata a mi életünknek, hogy így körülöttünk többen azt gondolták, hogy fú, hát ez így milyen korai, meg hogy ilyen fiatalon, hát 22 éves voltam, amikor a
gyerelvágyat
született.
Ugyanakkor, igen. Én is, igen.
És hát, hogy ez egy korai, meg egyébként is, és én azt látom most így 45 éves fejjel, hogy ez fantasztikus ajándék, az, hogy...
Abszolút egyetértek fel.
Az, hogy a lányamnak, lányaimnak és a fiamnak tulajdonképpen így korban is, lelkületben is azt hiszem, hogy barátai tudunk lenni, és nem értek egyet azokkal a gondolatokkal, akik azt mondják, hogy hát ti nem éltetek, és akkor mi nekünk mennyi minden hiányozhat az életünkből, és 97-ben született az első lányunk Lilla, 98-ban született Dorottya, és utána kicsit később 2003-ban született Domonkos. Akik hát...
Örülök, hogy bemutattad őket. Igen. És a feleséget hogy hívják?
Adrián.
Tényleg mondtad már nekem. Mi időben, korán megkaptuk az Istennek ezt az óriási ajándékát, ami tényleg valóban boldoggá tesz.
Pár évvel ezelőtt így megleptem a feleségemet egy olyan képpel, ami hát akkor még rengeteg képünk nem digitálisan, hanem ilyen negatív formájában volt meg, hogy egy hát körülbelül 200-300 fotóból készítettem egy ilyen nagy posztert, ami így a családi közös életünknek egy ilyen montázs képet bekeretezve, és ez így a lépcsőfordulóban van, ahogy a földszintről a hálószoba szintre megyünk föl, és így sokszor nem is tudatosan, de hogy így oda pillantok, és egy-egy képen így megakad a szemem, és mindegyikhöz fűz egy jó gondolat, egy közös élmény, és ez olyan jó mozaik, hogy akár a gyerekeket, akár a éppen kölyök kiskutyánkat, vagy a szülőket, vagy akárkit megpillantani ezen.
Úgy látszik, nem csak mi vagyunk rokon lelkek, de a feleségem is az, mert ő is készített egy ilyet az egész családról, és ugyanaz ott van nekünk a hálószobában van, és szerintem minden reggel felébredek, és ugyanez, hogy rájuk nézek, és elmosodok, megköszönöm emlékeket. Hát ez... jó. Hogyan tovább?
Cseperedtek a gyerekeink, és hát feleségem gyerekekkel otthon, én meg ugye hát kenyérkeresőként tettem a dolgomat, és hát nyilván ez azért egy így komoly, egy idő után komoly fókuszvesztést áthelyeződtek bennem a prioritások, és igazából a család és a kis gyermekek helyett sokkal fontosabb lett a munka, és az, hogy én ott nélkülözhetetlen vagyok, és én vagyok az ász, és én vagyok az, aki majd ott mindent megold, és hát ez komoly válságba sodorta a kapcsolatunkat és a házasságunkat. Hihetetlen hálás vagyok, hogy hát egyrészt a feleségem is, hogy kitartott mellettem, illetve megint csak a család, mint közösség és mint összetartó erő, újra csak ilyen gyűrűt fontak körénk és körém, és segítettek bennünket a nehéz pillanatokban. Ez újabb tanúbizonysága volt számomra annak, hogy a közösségben milyen erő és milyen hit és kohézió rejlik, és ezt olyan tudja megmutatni.
Mennyire érzed azt, hogy az Isten végig szeretett? Mint mondtad, hogy nem lehet kiesni a tenyeréből.
Hogy... Tehát, hogy úgy érzem, hogy nem volt olyan pillanat, amikor ne a tenyerében lettem volna. Olyan pillanat volt, amikor én becsuktam a szememet, vagy
hátat fordítottam,
vagy ki akartam mászni. Uh-huh. Ilyen pillanat sok volt.
De nem engedett.
Tehát, hogy nem lehet onnan kivetődni. Tudomást nem venni róla, azt lehet. Lehet, hogy szabad akaratunk van, hogy mi hátat fordítsunk akár neki, de ő akkor is a tenyerén hordoz. Mint hogy nagyon sokszor, sok pillanatban az életemben, nem is akkor, amikor az adott kegyelmi ajándékot megkaptam, de évekkel később jöttem, hogy Úristen, hát Uram, hát te nyúltál utánam, és te fogtad meg a kezemet, és te fordítottál vissza, és adtál nekem is erőt, adtál a feleségemnek is erőt, és hitet, hogy újra tudjuk egymást szeretni, és föl tudjuk építeni a kapcsolatunkat és a hitünket oda, ahol mondjuk most tartunk, és hát ez is egy köztes állapot.
De akkor Zsinak volt ebben valami szerepe?
Mindenképpen. Tehát, hogy nekem egy hihetetlen fordulat volt az életemben, amikor közös barátunk, Bozi Gyuri elhívott engem Kózióra. Több évig hajoltam el a hívás elől, de aztán eljött az a pillanat, amikor nem hajoltam el, és azt gondolom, hogy ez elindított egy olyan folyamatot, ami kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen kis egyre duzzadó kis folyóba ülnék, és akkor ez egyre erősödik. És
egyre jobban sodor.
Egyre jobban sodor, és egyre csodálatosabb tájakat látok. Meghatározó élmény volt az első Kunzió, és utána pedig azt gondolom, hogy a munkatársként való munka és az a formálódás, amit így közösségekben, egy ilyen munkatársi közösségben megéltem, ez hihetetlen erőt és hitet adott és megerősített abban, hogy tényleg igaz az, hogy ahol akár ketten összejövünk az Úr nevében, ott valóban ott van. És hát veled is többször éltünk hát hasonló
közös élményt,
és hát más munkatársi közösségekben is, és tényleg azok a barátságok, és azok az Isten felé fordulásnak a folyamata a barátságon keresztül, az csodálatos. Azt hiszem, hogy pont a múlt héten jött egy olyan kép bennem, hogy ez tulajdonképpen olyasmi folyamat, hogy ha úgy képzeljük el magunkat, mint egy ilyen kicsit homályos tükör, akkor egy-egy ilyen Kurzió ajándék, vagy a Kurzióra való fölkészülés, ez picit olyan, mint hogyha ezeket a tükröket elkezdenénk így megtisztítani, és nem csak, hogy megtisztítjuk, de hogy ezek a tükrök elkezdenek berendeződni egy olyan ilyen parabola formába, amelynek ugye van egy fókuszpontja, és a végén az összes tükörbe áramló fény az egy pontba összpontosul, és egy pontra irányítja a fény.
Nekem meg most az jutott eszembe, hogy nem fordítva van ez az egy pont, most elégi a tükröket, mert hova és láthatóvá válik. Tehát Jézusról szólok, aki te vagy a tükör, vagy mi vagyunk, és akkor valahogy tisztában látjuk őt, és együtt meg valóban ez olyan, hogy a sokféle Jézus kép, amit a munkatársi közösség a felkészüléssel megél, az pont megújít minket. Tehát én a Kurzióról beszélek, és egy ilyen munkatársi közösségről, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy 9 hónap a felkészülés, nem 3 hónap, 9 hónap, újjá kell születnünk, kell születni a közösségnek, és hogy az időbe telik, és ez, amiről mondtál, most nekem azért ez ugrott be, mert mint a egy ilyen 9-10 tagú tükör felfogja Jézus szeretetét, és utána elkezdi visszasugározni.
Igen.
Mert Jézus jelenik meg általatok ott abban a közösségben, amikor vagy. Hát, és úgy tudom, hogy szeptemberben volt egy olyan lépés a Kurzióban, amikor te már nem csak mint munkatárs, hanem a munkatársak vezetője voltál. És te, ha jól hallottam, a Csini Pelika a madarak, Bozi Gyuri nevével, hogy 10 hónap ott készültetek már, talán, hogy decemberre elkezdtetek készülni erre a
szeptemberi. Igen, ez egy nagyon szép történet és szép folyamat volt. Tavaly együtt voltunk Gyurival 2018. szeptemberben egy Kurzión, és azt követően kaptam ezt a meghívást és fölkérést, hogy akkor idén, az idén szeptemberi Kurziót hát próbáljam én terelgetni. Amire én azonnal meggondolatlanul igen mondtam, még nem fölmérve ennek az erre való rátermettségemet. amire időközben rájöttem, hogy ez igazából így nem is rajtam múlott.
Mert a Szentlélek az, aki...
Így van. És hát így nem nagyon sokat gondolkoztam, hanem valamikor azt hiszem, hogy október-novemberben megszólítottam azokat a csodálatos férfiakat, akik így társak és munkatársak lettek ebben a kurzióban, és valóban decemberben találkoztunk először. Nekem is úgy picit olyan átláthatatlan és beláthatatlan volt, hogy oké, most decemberben elkezdünk egy jövő szeptember végi pár napra készülni, és hihetetlen ajándékok voltunk így egymás számára. Tehát, hogy ez a 9 hónap, ez tényleg, ahogy te is használtad a hasonlatot, hogy ahogy a gyermek születésben is egy ilyen érési folyamat, és ez annyira összekovácsolt bennünket, és barátként és testvérként léptünk be szeptemberben.
Ti is fogtátok egymás csukját, és egy olyan közösséget alakítottatok
Jézussal. Nagyon erősen fogtuk, és rengeteg kérdés volt bennem, és félelem, hogy akkor ez hogy lesz, és mint lesz, és képes leszek-e rá, és hát így nem saját erőből, de mindenre képesek voltunk. Tehát, hogy nagyon nagy létszám volt, tehát rengetegen jelentkeztek, ettől is nagyon féltem, hogy de mindenből volt pont elég, tehát...
Milyen érdekes. Igen. Ezek azok a csodák, amiket nem veszünk észre sokszor. Igen. Ha Isten meghívott valakit, és nem mi hívjuk, ha ő meghív egy ilyenre, és az volt bennem a pont, amikor készül ez a beszélgetés, a felvétele, akkor a mai evangéliumban az van benne, hogy a tanítványok közül Jézus kiválasztott 12-t. Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a kiválasztottak. És hogyha kiválaszt valakit, akkor mindazt a kegyelmet, és Jézus át akarja tölteni ezekbe az emberekbe, mert a kereszténység tulajdonképpen egy folyamatos fejlődés, és igazából mint a embrióból kifejlődik egy csodálatos gyerek, néhány emberből, akik esetleg világi barátság köt össze, vagy ismeretség köt össze, érdekes, egyszer csak a lélek köti össze. Igen. És én ezért mondtam, hogy te igazából lelki barátom vagy, mert ezeken a lelki eseményeken találkoztunk, csodálkoztunk rá egymásra, és úgy örülök neked, hogy most ezt megosztod, de...
Olyan érdekes, egyrészt, hogy 12-en voltunk munkatársak.
Tényleg, azt nem is tudtam.
De 12-en voltunk munkatársak, és azon aggódtam a kurzi előtt pár nappal, hogy nem fogunk elférni. És 2 nappal a kurzió kezdet előtt érkezett még egy jelentkezés. És aztán, hát ezt nem lehet, hát uram, hát nem fogunk elférni, nem lesz eddig szivacs. Hát, hogy megírom, hogy sajnos már nincs több hely, és közben így rágódtam, hogy most tényleg is küldjem el, és mondjam azt, hogy menjen a következő kurzióra, és akkor így Gyuri barátunk is azt mondta, hogy de András, hát mit mond a Szentlélek neked erre? Hát, fölhívtam azonnal a srácot, és hát akkora csoda volt. Tehát eljött, örömmel jött, és hihetetlen csoda az az ember.
Sokszor utolsóból leszek az első.
Abszolút ez volt az érzés, és olyan mértékben tudta ez a 42 fős férfi közösség a Szentlélek erejét felerősíteni. Így a föld fölött jártunk, és olyan csodák történtek, és olyan megnyilások, és akkora terhektől szabadultak meg férfiak, akik évek, évtizedek óta nem érezték magukat ilyen közel Krisztushoz, és azt mondták, hogy igen, az ő szemében néztem bele. Az egy nagy ilyen megvilágosodás és fölismerés volt, hogy a végére 3-an maradtunk ott, a Miklós atya, Csaba atya meg én, és elporzott mindenki az ára után, és akkor így azt mondja, jó, hát akkor még így körbenézek, hogy nem maradt-e itt, ott valami, és tudod, fölmentem a fönti előadóterembe, de sötét volt, és csönd volt, de hogy így hogy így ott volt az egész lelkülete és a lélek a terembe. Tehát, hogy egy sötét, üres terembe
ott volt,
érted? És ott álltam csöndbe, és így nehezen bírtam magammal. És utána lementem a lenti terembe, és egyszerűen üres volt az egész ház szinte, és kézzel fogható volt így a Szentlélek jelenléte, és akkor tudom, bementem a kápolnába, és akkor azt mondtam, hogy én mennyire kisítő voltam, tehát hogy görcsöltem, hogy mit mondok, meg most hogy lesz, meg egymás után sorrend, és ennyi embert, és hogy tudjuk terelgetni, és hogy ezt így el kell engedni.
A lelki vezetők többször hangsúlyozták Böti Tamás atya is, meg a Gályenő atya is, hogy a kurzot nem mi csináljuk. Igen. A Szentlélek műve. És a Szentlélek tesz képessé bennünket arra, hogy megnyíljon a mi szívünk, és Isten szeretetével, és a közösség, Isten közössége, a Szent Háromság közösségének a gyönyörű képével ajándékozzuk meg az embereket, ami vágyat ébreszt bennünk, és milyen jó lenne, hogyha így élnénk. Ugye a kurzénak üzenete az, hogy hát nem muszáj, hogy vége legyen ennek a három napnak, ennek a hétvégének, és van folytatás.
És az a folytatás, ez mondjuk így én azt veszem magamon észre, hogy a kurzió és a Krisztus felé fordulás az így az emberek felé is érzékenyít. Tehát, hogy szeretném őket megismerni, szeretném őket szeretni, jól esik feléjük fordulni. Annyi erőt és annyi energiát kapok az ilyen találkozásoktól. Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy ez az emberek felé fordulás, ez ne csak a szorosan vett közösségünk kifelé legyen, hanem befelé is. Tehát, hogy a család és a közvetlen szeretteink, feleségem, gyermekeink is úgy érezzék, hogy ők szeretve vannak. Biztos, hogy ebben én azt úgy érzem, hogy van még mit fejlődnem, de azt hiszem, hogy ők is érzik azt, hogy ez az érzékenyülés és a Krisztus felé fordulás az feléjük is megnyilvánul. Nagyon szép közös élményem a feleségemmel az, hogy eljutottunk először zarándokként Medjugorjéba. Azt hiszem, hogy a kettő közös Isten kapcsolatának ez egy nagyon fontos állomása volt, és olyan közös Isten élményeik voltak, ami korábban kevésbé.
Köszönjük, Mária, hogy van a rádiót, vagy ebbe a rádióban beszélgethettem ma este Bolus Andrással, lelki barátommal, testvéremmel. Hát Isten áldjon meg és segítsen. Köszönöm, hogy még sok ember tapasztalja meg a mosolyodat, azt a sugárzást, ami benned van. Az embereknek is ezt mondom csak kívánni, hogy valamilyen formában élményben tapasztalják meg, és kapcsolódjanak össze, és fogjuk meg egymás kezét. Ez, amit olyan sokszor mondta, ez úgy bennem fog maradni ez a kép, hogy igen, Krisztus a csukron keresztül, és akkor segítsük egymást, és közösen kérjünk, és közösen adjunk hálát. Örülök neked nagyon, hogy eljöttél. Köszönöm Istenem neked is, hogy megajándékoztál Andrással. Remélem a hallgatók is így érték meg ezt az esti beszélgetést. Úgyhogy akkor búcsúzzunk önöktől, és búcsúzik a műsor készítője Román Attila. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenre kellene.